8 óra, 3 perckor szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. A liturgia rendje szerint a húsvét hetében nem ünnepeljük a szenteket, és ezért most itt a Mária Rádióban is úgy döntöttünk, hogy a napszentje rovatot nem játsszuk le, feltámadás ünnepére figyelünk ezekben a napokban, ez az, ami átjárja szívünket, lelkünket, és feltámadás örömében veszünk búcsút a mai napon Ferenc pápától. Hoffer József jezsuita atya van velünk a telefonvonalban, nagy szeretettel köszöntünk. Milyen érzés volt az jezsuitaként, hogy egy jezsuitát választottak meg pápának?
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát nyilvánvaló egy örömteli dolog, amikor az embernek a saját közösségéből választanak valakit meg egy magas tisztségre, de hát egyben az ember átérzi ennek a felelősségét is, hogy vajon hát milyen kihívások várnak az illető személyre. Tehát az első pillanatban, amikor úgy értesültünk erről a hírről, egyrészt tehát egy nagy öröm és egy izgalom, hogy a Jóisten és a Szentlélek segítse őt, hogy a kihívásoknak meg tudjon felelni.
Lezárult ugye ez a 12 éves pápasság, neked van valamilyen személyes emléked Ferenc pápával kapcsolatban?
Hát különösebb találkozásaink nem voltak, jobban mondva, amikor itt volt Magyarországon, akkor a nunciatúrán találkozott Ferenc pápa a közösséggel, és hát ott találkoztam én is vele személyesen, ami hát szintén egy nagyon életre szóló, örömteli pillanat volt. Tehát ez volt az egyetlen olyan személyes, közvetlen tapasztalatom. De nagyon értékeltem az ő egyszerűségét, tehát meg egyáltalán az a stílusa, hogy ő megjelent még ott a balkonon, amikor hát megválasztották, és kijött, és már üzenet értéke volt, hogy mellette volt a riói érsek, és meg is jegyezte ott, hogy hát bízik benne, hogy Oscar Romero El Salvador mártír püspökét hamarosan boldoggá avatjuk. Tehát ezeknek azért óriási üzenete, jelentősége volt, hogy egy perifériák felől tekintő ember az, aki most itt megjelent, tehát Dél-Amerikából jött. És hát utána az első apostoli útja Lampedusa szigetére vezetett, ahol hát migráns emberekkel találkozott. Tehát ő nagyon-nagyon egyszerűen és nagyon erőteljesen a szegények, a kicsinyek felé fordult. Hát ez felért szintén egy személyes boldogító találkozással, hiszen még Loyolai Szent Ignác is, ugye a tanítványai ott a tridenti zsinat idején, amikor hát részt vettek ebben a zsinatban, ott is ők ispotályban laktak, és kisgyerekeket tanítottak hittanra, tehát nem valami kiemelkedő tanítóként akartak ott mozogni az emberek között. Tehát az a Szent Ignáci egyszerűség, az valahogy ott volt Ferenc pápa életében az első pillanatoktól kezdve, és ez roppant vonzó volt az én számomra, mélyen belém vésődött ez a stílus, úgyhogy talán így személyes vonatkozásban ez az, ami leginkább meghatározó volt.
József atya, említetted, hogy a Szent Ignáci gondolkodás, még én tovább kérdeznék, hogy mi volt a legjellemzőbb rá, mennyire vitte át őt a pápasága a megválasztásakor ezt a jezsuita gondolkodásmódot, a lelkiséget? Mi volt a legjellemzőbb ebben? Ugyanakkor ugye a Ferenc nevet választotta Szent Ferenc kapcsán. Mi a véleményed erről?
Hát a lelkisége, ugye jezsuita, jezsuita úgy, mint Jézus. Tehát hogyha nézem az ő tevékenységét, illetve nézem Jézusnak az eljárás módját, hát nagyon találkozik ez a két vonulat, ugye. Hát látjuk a Urunk Jézusnál, hogy tehát milyen mértékben. Ő is a perifériák embere volt Jézus, tehát nem
igen.
A templomba kezdett először csodákat tenni, sőt, hát mindig még ott a Bartimeus történetben is a városon kívül, tehát valahol ott a perifériákon megszólítja a leprásokat, az elesetteket, vagy hogy figyeli, hogy ki hogy dob a persejbe, ott van az a idős nő, aki az egész megélhetését elhelyezi a persejbe, tehát lenyűgözi Jézust ez az idős asszony, aki, tehát az idősek, az elesettek, ez talán a Mária Rádió hallgatói számára is egy üzenet lehet, hiszen a rádiót is talán a legszegényebb idős nénik azok, akik leginkább támogatják. Tehát az Úr Jézusnál el volt bűvölve meg. Tehát ahogy ő viszonyult az emberekhez, akár a házasságtörő asszonyott a János evangéliumban, tehát nem ítélkezőleg léptel, hanem hát egy végtelen irgalommal most, amikor irgalmasság vasárnapjára készülünk. Tehát ő nagyon-nagyon diszkrét, finom módon, és hát ott volt, mondom, mindig a periférikkel, sőt, hát vádolták is, hogy a bűnösök borisszák barátja, tehát ő szóba tudott állni az emberekkel. Tehát ez mind, amit Jézus csinált, tehát valahol ezt látom Ferenc pápánál is, hogy tehát szóba tud állni az emberekkel, le tud hajolni idősekhez, hát idegenekhez, ugye. Tehát hogy ez egy nagy érdeme neki szerintem, hogy ő ezt a pastorális stílust hozta be most az egyházba, tehát egy ilyen doktrinér korszak után, tehát nem annyira a szabályok meg a törvények pontos közlése, hanem hogy hogyan lehet ezt pastorális síkon megvalósítani azokat az alapelveket, amelyek hát nem sérülnek. Ő abszolút konzervatív ember volt, sokan vádolták, hogy ja Istenem, milyen hát, szabályokat hoz. Egyáltalán hát ő teljesen konzervatív módon igazodott az egyház tanításához. De kétségtelen a stílusa, a pastorális stílusa az talán kicsit meglepő volt az emberek számára, és hát talán még a kuriális bíborosok is egy picit mély levegőt vettek, amikor ott a választása után az első karácsonyi beszédében ott hát keményen szól, hogy próbáljanak egy kicsit egyszerűbb életformát gyakorolni. Most akit érdekel, ez elolvashatja, de szinte humoros, hogy tehát ő ott nagyon határozottan kiállt, hogy egy új stílus kellene bevezetni itt a pasztorációban.
És azért ez sikerült is neki, amikor beköltözött a Szent Márta házba.
Hát igen, ennek is egy üzenet értéke volt, hogy tehát, hogy sok mindenben, ugye levette a piros cipőt, és hát egy kopott fekete cipőben jött be ott először. Tehát, hogy ezek lehet, hogy hatásvadász dolognak tűnhetnek, de ha végignézzük ezt a 12 évet, itt igen. Nagyon kontekvensen ő végig ezt képviselte.
Akkor ez teljesen megmutatkozik, hogy semmi köze nem volt a hatásvadászathoz. Említetted, hogy a periférián lévőket is mennyire pártfogolta, bárkiről volt szó, bármilyen korú, nemű és életállapotú személyekről, és az emberi közelség volt pápaságának egyik legfőbb üzenete.
Igen, igen.
Azt gondolom, hogy amikor el akart búcsúzni az 50 000 hívőtől az utolsó óráiban tulajdonképpen, és körbe ment a pápa mobillal, akkor már azt hiszem, hogy nem volt, alig volt ereje szinte, de mégis ragaszkodott ahhoz, hogy utoljára még közel legyen az emberekhez. És az a gesztus, amit ugye egész pápasága alatt az emberek felé, gyerekeket nagyon szerette, és a humor, ami nagyon is jelen volt az életében, nagyon is jellemző volt rá. Mit gondolsz erről? Mi a tapasztalatod, József atya?
Hát, második János Pál is rendkívül közvetlen volt. Ő is minden további nélkül fölemelt egy gyereket, megcsókolta. Tehát, hála Istennek a kiváló pápáink voltak itt a 20. század folyamán, és főleg, hát mondom, második János Pál óta ez a kisgyermekkel ott a kezében megjelenik a pápa. Tehát ez nem irgalmatlan. Kétségtelen, hogy tehát az utolsó gesztus, ez a urbi et orbi áldás, ez szinte drámai, hogy hihetetlen akaraterő, és hát egy méltó módon talán a szíve legmélyén, vagy a tudattalamban érezte, hogy itt valahol az utolsó pillanatok következnek. Tehát ezt megrázónak tartom, hogy tehát az egész emberiséget, a várost, az egész világot megáldja, és hát oda adja Jézus kezébe, tőled kaptam, itt az egyházam, itt van a világegyház, itt van az emberiség, és most átadom neked, tehát egy áldásban. Szerintem egy fantasztikus esemény ez a Urbi et Orbi áldás. Legalább olyan, mint amikor II. János pápát temették.
És igen, a lapok.
A lapok becsukoltak. Tehát ez valami hasonló, hogy hát szinte drámai, hogy adok egy áldást, és kilehelt a lelkét. Tehát beteljesedett egy kicsit, talán azt mondanám, ez is egy, ez számomra ez az áldás, ha beteljesedett, mondanám.
A legmagasabb szinten gyakorolta a szeretetet az ember, Isten és az emberek iránt is. Ennek az elveknek a hangsúlyozása, milyen hatással voltak, és lesznek a jövőben is az utódjánál az egyház és az emberiségre. Mit gondolsz erről?
Hát abban bízom, hogy ez a vonal megy tovább, és főleg ez a szinodalitás. Tehát, hogy ez végül is hát valahogy hát most általános lesz így az egyházunkban. Tehát ezt egy rendkívül erős üzenetnek tartom. Tehát az egyháznak ez a közösségi jellege, nyilvánvaló van hierarchiai, maximálisan megadjuk egymásnak a tiszteletet, de mégis, hogy tudunk párbeszédet folytatni egymással és az egyház tagjaival, tehát nem csak klerikusok ülnek egy asztal körül és döntenek bizonyos eseményekben, hogy milyen irányba menjünk, tehát hogy közvetlen kapcsolata van az emberekkel, a történésekkel, tehát ezt a stílust, ezt igen nagyra értékel.
És ez folytatódhat, akkor úgy látod, hogy ez a vonal, miután ő nagyon sok bíborost kreált, úgyhogy akkor ebből is arra lehet talán következtetni, hogy ezek a bíborosok pápaként az ő vonalát folytatják. Ezen az úton mennek tovább talán.
Ezt a Szentlélekre bízunk, hogy
igen,
hát nyilván de kétségtelen, hogy tehát a második vatikáni zsinatnak a stílusa, tulajdonképpen ez a szinodilegyső stílus, ez a második vatikáni zsinat óta vált általánossá, hogy tudunk párbeszédet folytani, nyissuk ki az ablakokat, merjünk egymásra tekinteni, párbeszédet folytatni. Tehát ez tulajdonképpen sokszor beszélnek úgy a Szent Atyáról, hogy konzekvensen megvalósította a második vatikáni zsinat határozat egy pastorális szinten, és hát ezt lehet még mélyíteni. Tehát ez a zsinati folyamatnak a következménye, ez az egész stílus, és hát én bízom, hogy ebbe az irányba fog haladni.
Hát követjük mai napon akkor pápa temetésének az eseményeit, és hát imádkozunk az új főpásztorról, új pápáért, és talán volt olyan dokumentum a pápának, Ferenc pápának, ami szívedhez nagyon közel áll?
Hát nem, én nem a dokumentumok embere vagyok. Hát én megmondom őszintén, hogy ugye ott van, amikor sokat kritizálták, amikor a repülőn útjai alkalmából hát különböző interjúkat adott, és hogy hát ugye, hogy sokan neheztelték, hogy nem egy megfontolt nyilatkozat, miért nem dokumentumban. De ezt megint nagyon őszinte gesztusnak érzem. Tehát, hogy tud ember lenni, tehát nem dokumentumokon keresztül csak, nyilvánvaló, de megmondom őszintén, ezek a nagyon emberi gesztusok engem úgy jobban elbűvöltek. Mm-hmm. Most nem is emelnék ki mindennel, hát nyilvánvaló enciklikái is mind gyönyörű, de mondom, ez a közvetlen emberi stílus, ez nagyon közel áll hozzá.
Hát köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát beszélgethetünk Ferenc pápának az életéről, tanításáról, és hát sok áldást kívánunk a munkához.
Köszönjük szépen, József atya, Isten áldjon.
Köszönöm a megtisztelő érdeklődést.
Köszönjük szépen. Sokféle dokumentum tényleg jelent meg, vagy üzenetek, ezek a rövid üzenetek, amik egy-egy alkalomra íródtak, és ebben is azért benne van ez a közelség, mert egy más stílus. Számomra egyébként az Amoris Laetitia dokumentum volt az, ami nagyon közeli volt, mert azt lehetett látni benne, hogy ezt a család témát a teljes egészében akarja tekinteni. Tehát mai korban ez egy nagyon nehéz, hogy egyes problémákat próbálunk kezelni, de hogy ez miért alakult ki így, hogy alakult ki, hogy lehet megelőzni, ezzel már nem nagyon foglalkozunk, az Amoris Laetitiában meg ezzel foglalkozik, és hát nyilván sok vita is volt bizonyos részeivel kapcsolatban, de azt látom, hogy nagyon megfogalmazza a család lényegét, és a felkészülést, a gondozást, és a megtört családokkal való törődést, és ez nagyon fontos volt a számomra például ez a dokumentum.
Én megkértem a Ferit, hogy egy-két gondolatot Ferenc pápával kapcsolatban, ha akár személyes élményként, akár véleményként fogalmazzon meg itt a napindítóban. Ő mindig nagyon jó társa volt itt a bármilyen témájú napindító, nagyon jó társam, és a hallgatók is úgy érzékelték, és reagálnak is rá, úgyhogy kérem, hogy egy-két gondolatot fűz hozzá a témához, a mai naphoz.
Hát talán az első, ami köthető a Mára Rádióhoz is, amikor a Ferenc pápát megválasztották pápának, akkor én már itt szolgáltam, mert úgy, de még a Dulgéza atyával vezetgettük a vasárnapi napindítókat, és akkor kaptam egy képet a Mára Rádiótól, a Ferenc pápáról, és engem is Ferencnek hívnak, ez egy különös érzés volt, hogy a pápát is Ferencnek hívják, tehát így kezdődött. És volt három alkalom, amikor személyesen sikerült találkoznom a pápával. Az első ugye a 2021-ben a Nemzetközi Eukarisztikus Konferencián, amikor itt járt Magyarországon, a Hősök terénél.
Igen, amikor hát a közlekedési
útvonalán, akkor ilyen 10 pár méterre ment el tőlem autóval. Ez volt az első, amikor személyesen. És amikor 2023-ban itt volt ismét Budapesten, akkor két alkalommal, az egyik az, amikor a lakóhelyünk közel az Apor-Vilmos téren a kis 500-as Fiatjával elgurult, hát ez egy egészen fantasztikus élmény volt, akkor is egy ilyen 5-10 méterre láthattam, találkozhattam a pápával, de a legmeghatározóbb, amikor koronaőrként, szintén ekkor, amikor itt járt Budapesten, a Sándor palotában dísorfal találtunk a tiszteletére, és amikor beérkezett a Sándor palota belső udvarába, mi ott álltunk dísorfalat a pápának, illetve az elnökasszonynak, ezt nem mutatta a média. Ezt csak mi, akik ott voltunk, azok élhették át ezt a találkozást, és akkor konkrétan körülbelül másfél méterrel előttem tolták el a pápát. És én egy picit nem ellent mondanék annak, hogy ő az egyszerűség, vagy az egyszerű ember volt, mert valóban a kommunikációja, vagy ahogy megjelent a médiában, vagy a Vatikánban, vagy egyéb szereplésekkor egyszerűnek tűnhetett, de személyesen szerintem meg nem. Olyan kisugárzása volt, ami így az embert meghökkentette. Én kicsit hátrébb léptem volna legszívesebben a sorból, amikor elment mellettem, egy fantasztikus emberi nagyság volt. És még egy különleges dolgot mondanék, hogy nagyon finom illata volt neki. De ez teljesen személyes.
Igen.
És azt hiszem egyébként, hogy pontosan emiatt az élményem miatt, ami ezt a összehúzódott bennem minden, emiatt az élményem miatt mondom azt, hogy én egyáltalán nem csodálkoznék rajta, hogyha előbb-utóbb szenté avatnak.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad.
Ezek a gesztusai, nem sok időnk van már, a kongresszusra, amikor érkezett előző nap az egyik ilyen ott lévő munkatársnak az édesapja meghalt, és megsúgták a pápának, és ő odament, és egy külön beszélt vele, külön imádkozott vele az illető édesapjáért. Ez is egy olyan gesztus volt a részéről, hogy minden ilyen gesztusban benne volt, és igyekezett ezt a közelséget megélni, megmutatni.
Én csak egyetlen személyes dolgod, ez csak egy mondat, amikor megjelent megválasztásakor ott az erkélyen, akkor azt hittem, hogy nem jól látok, mert a saját édesapámnak a külső megjelenését láttam, és ez olyan hatással volt rám, és azóta is ugye sokféle képpen fotózták őt, de a mosolya, a gesztusai, és meghatározta az én kapcsolatomat a Szentatyával, ugye mindig úgy néztem rá, mintha az édesapámat is látnám közben. Hát ennyit a személyes élményről, és az ő mosolya, a humora, az, amit a Feri is mondott, ugye az nagyon, én nem tudom ezt a mosolyt, egyet nem is lehet ezt elmesélni, mindenkinek
sokat,
más.
Sokat mesélhetnénk róla itt napestig, de igen, akkor rám fog szólni a gép, hogy elindul az automata. Tehát akkor most pillanatokon belül befejeződik a napindító, utána a Karmelita Kolostorban elhangzott beszédét hallgathatjuk meg 8:30-tól, majd 9 órától Bábel Balázs atya egyik katekézisét elevenítjük föl, amelyben Ferenc pápáról beszélt, 9:45-től pedig kapcsoljuk a Vatikánt, a Szent Péter teret az erdélyiek közvetítésével, és bekapcsolódhatunk a Szent Misébe. Délután tovább folytatódik a tematikus napunk. A 2:30-tól a Remény nem csal meg című bullájából hallgathatunk meg részleteket, ugye ez a szentévi bulla. 5 órától pedig élő műsor lesz itt Ferenc pápára emlékezve egészen 7 óráig a Zsolozsmáig, este pedig szintén lesz a tematikus napnak 2 részlete, 8:45-től és 9 órától, tehát ebbe várjuk a mai napon a kedves hallgatóinkat. Holnapi napon 10 órától közvetítünk Szentmisét Csepel királyerdei templomból, amelyet Zámbó Károly atya fog bemutatni, tehát erre is várjuk a kedves hallgatóinkat, és a műsorismertetések pedig ma a rózsafűzér után 2 óra előtt lesz, vasárnap pedig a szokott déli idő.